Több mint 200 rákosi viperát engedtek szabadon két magyar nemzeti parkban még a nyáron. Igen. Ez jó számnak mondható?
Mindenképp jó szám. Igazából viszonyítási alapul, amikor elkezdtünk foglalkozni a rákosi vipera védelmével, és szükségesnek tekintettük, hogy tenyészteni kell ezt az állatot pont ezért, hogy képesek legyünk ilyenre, hogy elengedjünk később helyreállított élőhelyeken, akkor a becslés a teljes ország összes rákosi vipera állományra 500 egyed volt, annál nem több, maximum 500 egyed, és a tenyésztést 10 egyed befogásával kezdtük el, és a további egyedeket fogtunk be annak érdekében, hogy genetikai változatos legyen ez a tenyészállomány, de összességében az, hogy egy éven belül 200 viperát így el tudunk engedni, az mindenképp azt mutatja, hogy jól működik a tenyészprogram, és ki tudja szolgálni a természetvédelmi beavatkozásokat. Végső eredménye azért ugye ennek az tud lenni, hogy újabb és újabb élőhelyeken marad meg hosszú távon ez a faj.
De akkor ez azt jelenti, hogy szabadon még nem tud úgy szaporodni a rákosi vipera, hogy mondjuk megfelelő legyen a populáció?
De.
Tud?
Tehát amikor belekezdtünk, akkor 11 ismert előfordulási helye volt a rákosi viperának, ahol az volt a megítélésünk, hogy vannak ugyan túlélő állományok, de ezek az állományok olyan mértékben redukálódtak az évek során, hogy felmerült az a veszély, hogy eltűnhetnek akár, ha így folytatódnak a folyamatok. Szerencsére nem következett be, ez nem csak a tenyészprogramnak az köszönhető, viszont a nemzeti parkok sok helyen azért változtattak a területeknek a tájléptékű kezelésén, például nagyrészt kiszorították a területről a gépikaszállást, a legeltető állattartásnál is korlátozzák az állatlétszámot időbe térben, hogy mennyit legelnek ezek az állatok a viperák által lakott gyepeken, és ez is pozitívan hat abból a szempontból, hogy a kígyóknak zavartalanabb az élete, és helyben is tudnak szaporodni. De amit ennek köszönhetően meg tudunk tenni most, ahogy említettem, hogy mindezzel párhuzamosan azokon a területeken, ahol volt rá esély, ezt a 11 élőhelyet valamilyen formában szomszédos területek rekonstrukciójával kibővítette a Nemzeti Park, vagy volt olyan hely, ahol gyakorlatilag korábbi olyan élőhelyet, amit szántóvető művelésbe fogott az ember, azt visszaalakított egy EP, ilyen formában új élőhelyeket hozott létre, akár a Kiskunsági Nemzeti Park, akár a Fertőhansági Nemzeti Park, és ilyenből is van most már kettő, ahova mi magunk engedtük vissza a rákosi viperát, és ott abszolút a mi általunk rekonstruált gyepen az általunk elengedett rákosi viperák szaporodtak el.
Egyébként ez a két terület, tehát a Fertőhanság Nemzeti Park és a Kiskunsági Nemzeti Park, ahol a legtöbbet lehet, tehát mi a fő szempont, hogy hol engedik szabadon a rákosi viperákat mondjuk évente?
A rákosi viperának a jelenlegi előfordulási területe az három nemzeti park területére esik. Legnagyobb méretű, kiterjedésű és állománynagyságú állományok az a Kiskunsági Nemzeti Park területén találhatóak, és egy kis része, tulajdonképpen ezeknek az állományoknak az északi kiterjedése az a Dunai-Poly Nemzeti Park területére is belóg, és a másik előfordulási területe, a Hanság területe pedig a Fertőhanság Nemzeti Park működési területére esik.
Ugye, ahogy mondta, szabadon is, tehát a természetben is szaporodnak a rákosi viperák, de egyébként az, hogy a viperavédelmi központban születnek és nevelkednek kígyók, és ugye ezeket utána szabadon engedik, ez egyébként mit szolgál?
Több célja van ennek. Az egyik, hogy ugye a egymástól elszigetelt, fragmentálódott állományoknál már a természetvédelmi erőfeszítések ellenére kicsi az esély arra, hogy újra olyan ökológiai folyosókat tudunk létrehozni, amikén keresztül ezek a állományok egymással kommunikálni kezdenek, és újra elindul köztük egyfajta génáramlás. Ezt igazából a Rákosi Viperavédelmi Központ terráriumban mesterségesen meg tudjuk oldani, hogy különböző élőhelyekről származó egyedeket állítunk egymással párba, és akkor az ilyen módon a tenyésztett állomány a teljes fennmaradt rákosi vipera állomány genetikai változatosságával jellemezhető, és az ilyen formában innen származó kígyók genetikailag sokkal változatosabbak, ami igazából egy ilyen nagyon hosszú távú szempontrendszer mentén lehet fontos, hiszen ez egy ilyen biológiai tudásunk, hogy az ilyen genetikailag változatosabb élőlényeknek az adaptációs, tehát az alkalmazkodó képessége az ugye sokkal nagyobb, és ugye mindannyian tapasztaljuk, hogy egy változó világnak vagyunk kitéve, éghajlati változásokon megyünk keresztül, szárazodik, melegedik az éghajlat, tehát ez biztos, hogy ez is fontos lehet, abban a szempontból, hogy a Rákosi ipara fent tudjon maradni. A másik része pedig az, hogy ha például a legjobb tudásunk szerint visszaalakítunk gyepterületeket olyan helyeken, ahol a közelben nem fordul elő a Rákosi ipara, akkor magától betelepülni nem tud ezekre a területekre már ez a faj, hiszen nincsenek szomszédos populációi. Ilyen formában csak a mi általunk odavitt egyedek lehetnek azok a alapító egyedek, akiknek köszönhetően újra benépesül Rákosi iparával egy-egy ilyen terület.
Az fontos, hogy milyen életkorban vannak azok a kígyók, amelyeket elengednek? Mert ugye azt olvastam, hogy a többségük az 4 évesnél idősebb volt, de azért a fiatalabb egyedeknek is adtak esélyt.
Ez egy olyan megközelítés, hogy amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, és megalkottuk ezt a védelmi stratégiát, ennek része ez is, hogy hogyan képzeljük el a rákosi iparák szabadba kijuttatását, akkor abban egyet értettünk, hogy a idősebb példányok, nagyobb testalkatuk révén kevesebb olyan ragadozónak vannak kiszolgáltatva, akik mondjuk egy fiatal rákosi viperát meg tudnak enni, de már számukra egy felnőtt rákosi vipera túl nagy falat lenne. Ezért abban maradtunk, hogy amikor elérik az ivarérett kort, ilyen 3-4 éves korukba, akkor engedjük el majd ezeket a kígyókat. De később tapasztaltunk olyan eseteket, meg irodalom is leírja ezt, hogy ugye minél idősebb egy állat, annál inkább romlik ez a fajta alkalmazkodó képesség, annál inkább a megszokott környezetét fogja keresni, és nem fogja jól érezni magát egy új helyszínen. Ezért felmerült, hogyha fiatalabb korban engedjük el ezeket a viperákat, akkor lehet, hogy nagyobb arányba élik túl ezt a változást az életükbe. Úgyhogy igazából egy kisebb fajta kísérlet, hogy most többféle korosztályú kígyót is elengedtünk, akár ugyanazon az élőhelyen, és ezt később értékeljük, hogy melyik korosztályból mennyi kígyót látunk viszont a későbbi monitorozás során.
És ugye 201 viperát engedtek szabadon, de voltak köztük vemhesek, tehát ez azt jelenti, hogy majdnem, hogy 300 is lehet, hogyha mindegyik túlél, és mondjuk ugye megszületnek az újabb kis rákosi viperák?
Mivel ezeket a kígyókat viszonylag a vemhesség utolsó fázisával engedtük el, ezért szinte biztos, hogy ezek megszültek később, 1-2 héten belül a területen. Van, ahol találkoztunk is fiatal viperákkal. A tapasztalatunk és a vipera központban elég sok adatunk van arra vonatkozóan, hogy milyen korú állat, milyen tömeggel, hány utódot szokott fialni, ezért ebből viszonylag pontosan tudjuk becsülni, hogy további hány kis vipera az, aki ilyen formán kijuthatott ezekre a területekre, tehát valóban a gravid nőstények révén kijuttatott utódok teljes egészében, ugye ők már a új élőhelyen kezdik meg az életüket, tehát az ő szempontjukban ez az alkalmazkodási folyamat az nem fog megváltozni, tehát a többi egyed esetében, ugye ők először a viperaközpont szabadtéri terrájumhoz szoktak hozzá, és ahhoz képest kell egy változást megtapasztalniuk, ezek a állapotos nőstények utódai, ezek teljes egészében az új élőhelyen kezdik meg az életüket.
És azért nagyon vigyáznak ezekre a viperákra, mert hogy a biztonságukról is gondoskodtak, méghozzá védőhálók kihelyezésével. Tehát azért a szerencsére meg a véletlenre nem bíznak semmit.
Igazából az a fajta megközelítés nem csak a mi esetünkben más ilyen áthelyezésekkel járó projekt esetében is van, hogy az első időszakban, amikor ez a hozzászokás, alkalmazkodás időszaka van egy áthelyezett élőnek, fontos lehet, hogy bizonyos hatások alól még mentesüljön. Ebbe próbálom segíteni, ezt ilyen puha kihelyezési stratégiának hívják, ilyen soft release angol, ugye, hogy időszakos védelmet még nyújtó kizárások vannak a területen. A mi esetünkben itt a kibocsátási helyszíneken ugye a általunk kirakott mesterség és üregek köré vontunk egy ilyen védőhálót, ami azt a célt szolgálja, hogy azért az intelligens ragadozók ne tudjanak közvetlen hozzáférni ez az üreghez, és ott azokat a kígyókat egyből megenni, akik ezekből az üregeket használják, vagy ezekből kijönnek.
És a nyomonkövetés az nagyon fontos, mert hogy 3 egyedet most is elláttak jeladóval.
Igen, hát összesen 6 egyednél volt jeladó, 3-3, tehát a hanságban is 3-at, a kiskunyságban is 3-at követünk, sok tapasztalatunk van. A jeladós egyedeknél ugye az a jó dolgunk van, hogy akármikor is meg tudjuk őket találni, a nem jeladós kígyók megtalálása az sok szempontból időjárás függő, és kapacitás függő, hogy mennyit tudunk utánuk menni. A jeladós kígyókat hetente szoktuk lokalizálni, és gyakorlatilag így egy konkrét egyednek a heti felbontású mozgáskörzete kirajzolódik számunkra.
Ugye a Rákosi Viper állományának a zsugorodásáról az 1970-es évek végén jelentek meg az első figyelmeztetések, és ugye aztán elindult a védelmi program. Most mi mondható egyébként el a szabadon élő állományról, tehát mekkora?
Igazából a tapasztalataink azok ugye kettősek. Az egyik, hogy a Rákosi Vipera szerencsére gyakorlatilag az összes olyan helyen még mindig megtalálható, ahol korábban észleltük, bár van egy élője a Dunai-Tisza Nemzeti Park területén, ahol nagyon ritkán vannak észlelések, tehát attól tartunk, hogy az állomány az nagyon kis létszámúra zsugorodott, vagy lehet, hogy teljes egészében fel is számolódott, de a többi élőhelyen még mindig jelen van a Rákosi Vipera, és hát a általunk ismert gyepeken egyre több helyen előkerül, ami azt mutatja, hogy kedvezően reagál azokra a gyep kezelési változtatásokra, amik megtörténtek, és azt biztosítják számára, hogy lakhatóbb, élhetőbb a környezete ezeken a területeken. Amit érdemes még figyelembe venni, ahogy már említettem, hogy azért az elmúlt évtizedek szárazodása, melegedése biztos, hogy érintette a Rákosi Viperát, tehát ebből a szempontból pedig viszonylag jól reagál ez a kígyó, tehát nem látjuk azt, hogy drasztikusan csökkenne az állománya, miközben vannak más olyan hüllőfajok Magyarországon, amik kifejezetten kezdenek ritkává válni pont ezek miatt, a hatások miatt, vagy akár kétértőek is.
De ezt szolgálja, akkor ezt a célt szolgálja magyarán a monitoringozás is, tehát folyamatosan figyelik az élőhelyeiket.
Igen, tehát évről évre ezeken a helyszíneken, ahol kibocsátások történtek, vagy azok, amik meglevő élőhelyek, különböző célú felmérések zajlanak, részben a viperák előfordulását vizsgáljuk, akár próbáljuk az egyet számukat is megbecsülni, illetve a viperák számára fontos környezeti változókat is folyamatosan nyomon követjük, tehát a gyep szerkezet változásait, vagy akár az elérhető táplálékállatok köztük, például az egyenes szárnyú rovarok egyet sűrűségére célzott felméréseket végzünk.
Ugye itt mondják a klímaváltozás kapcsán, hogy a Dél-Alföld az elsivatagosodhat, illetve hát ez a folyamat már el is indult, tehát bekövetkezhet az mondjuk nem 10 éven belül, hanem mondjuk 20-30 vagy 40-50 éven belül, hogy megint olyanok lesznek a környezeti viszonyok, hogy nem tud megélni majd itt a Rákosi Vipera, mert mondjuk az elsivatagosodás az nem fog neki kedvezni.
Megmondom őszintén, hogy akár bekövetkezhet, mi ugye abból indulunk ki, hogy azért sok módon próbálunk alkalmazkodni, vagy reagálni ez ellen, tehát azért az Alföldnek a vízháztartását erősen befolyásolja az, hogy mennyi vizet vezetünk el onnan. Tehát az ugye a második világháború után Magyarországon ezek a lecsapolási programok, akár a Hanság, akár a Alföld esetében ugye azt célozták, hogy csatorna rendszereken keresztül a képződő vizeket, belvizeket folyamatosan elvezetjük onnan. Hát most egyik oldalról persze győzelmet is lehetne hirdetni, hogy sikerült ezeket a mélyfekvési területeket teljesen leszárítani, de most, hogy már látszik, hogy a víz azért az hiányozni fog sok szempontból, ezért van az a teljesen egyszerű reakció, hogy most már próbáljunk meg nem elvezetni onnan vizet, hanem megtartani, vagy adott esetben van arra vonatkozó elképzelés is, hogy oda vezetni vizet, és ezzel valamilyen szinten biztosítani azt, hogy ez a folyamat ne eszkalálódjon. Úgyhogy nem csak a Rákosi Vipera miatt, hanem az egyéb gazdasági és természeti értékek miatt is ugye nem fogjuk ölbetett kézzel nézni azt, hogy ez így történik ez a folyamat. Úgyhogy valamilyen szinten mindenképp reagálunk majd arra, hogy ne tűnjön el teljesen a víz. De az biztos, hogy ugye az ilyen asszályos periódusok azok megnehezítik mindenféle élőlénynek a túlélést. Mi abból indultunk ki, ugye, amikor elkezdtünk a védelmi stratégiával tervezni, és aztán foglalkozni, hogy mi azokat a problémákat próbáljuk kezelni, és megpróbálni orvosolni, amikre ráhatással tudunk lenni. Amire nem feltétlenül van ráhatásunk, azokat természetesen a monitorozással érzékeljük, foglalkozunk vele, de azt mondom, hogy az nem lehet védelmi stratégia, hogy az ettől való félelmünkbe azt mondjuk, hogy akkor inkább ne is foglalkozzunk vele.
A tenyésztési munka az mennyire sikeres, mert ugye találtam a honlapjukon egy adatot, hogy 2004 óta 3834 kígyó látta meg a napvilágot a Vipera központban, és 2010 óta már több mint 500 példányt sikerült szabadon engedni, de ez már több, nem? Tehát ezek a számok már jóval többek.
Igen, most már ott tartunk, hogy majdnem 4900 vipera született, majd felfrissítjük a honlapon ezt az adatot, és 900-nál több viperát engedtünk szabadon, összesen azt hiszem 14, mert a Hanságban most van 4 kibocsátási helyszínünk, a Kiskunságba pedig további 11 vagy 12. Igazából az egyik területen két ilyen tömbben engedtünk el kígyókat, tehát 11 ilyen kibocsátási helyszínünk volt eddig.
És mennyire biztosított a védelmi programnak a működése, tehát megvan rá a fedezet? Mert ugye az Európai Bizottság LIFE programján többször is nyertek.
Igen, most ugye ez egy harmadik támogatási ciklus, aminek a kétharmada már lezajlott, még további körülbelül másfél évig biztosított a projektre a finanszírozás. Abban az esetben, ha kiderül, hogy jól gazdálkodtunk, vagy tartalékunk van, akkor lehet, hogy még egy kicsit hosszabbítható is ez. Igazából a ilyen LIFE pályázatok elfogadásakor az egy vállalás, hogy a támogatásért cserébe a program során elért vívmányoknak a minimum 5 éves fenntartását is vállalják a résztvevők, tehát én azt gondolom, hogy azzal, hogy véget ér ez a támogatási ciklus, az nem jelenti azt, hogy abba hagyjuk ezt a munkát, hanem mindegyik résztvevője a projektnek, tehát itt nem csak a Madártani Egyesület, ahol én dolgozok, hanem a Dunai-Pony Nemzeti Park, Fertőnség Nemzeti Park, a Kiskunság Nemzeti Park és a Fővárosi Állatkert is a projekten vállalt feladatait közül azokat, amiket fontosnak ítél, az folytatja a támogatási időszak utáni 5 évben is. És hát persze majd meglátjuk, hogy ez a program milyen konklúziókra jut, de annak lehet az az egyik eredménye is, hogy további olyan célokat látunk, amiket egy nagyobb pályázat keretében próbálunk majd megoldani.
Igen, pont ezt kérdeztem volna, hogy milyen célok vannak még.
Ezzel kapcsolatban most lett induló egyeztetés, ahol egy ilyen populáció életképességi analízisben mi magunk próbáljuk megfogalmazni azt a fajta nagyobb léptékű természetvédelmi célcsomagot, hogy milyen mennyiségű élőhelyel, milyen kiterjedésű területtel lennénk elégedettek, tehát mi a jövőképünk, mi az, amikor azt mondjuk, hogy ha ezt elérjük, már nem érdemes plusz energiákat mondjuk abba fordítani, hogy még további területeket népesítsünk be Rákosi-Karával, vagy hogy hol az a pont, amikor azt mondjuk, hogy mondjuk a tenyésztésre már nem feltétlen van szükség.
Az embereknek egyébként milyen a hozzáállás a rákosi viperához, mert ugye a szemléletformálás is nagyon fontos része a programnak.
Alapvetően pozitív csalódást okoznak nekem az emberek. Én, amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, az volt a prekoncepcióm, hogy az emberek nagy része az undorodik a kígyóktól, nem szereti a mérges kígyókat, és ugye fél tőlük. Azért van egy jó pár ember, aki így viselkedik, de azok, akik eljönnek minket meglátogatni a Rákosi-Fera Védelmi Központba, vagy pedig a rendezvényeinken találkozunk velük, azok jó része pozitívan áll a témához, és hát volt egy felmérésünk, ahol ezt vizsgáltuk is, milyen okokra vezethető vissza az, hogy ki hogy viszonyul ez a témához, és arra jutottunk, hogy a legtöbb negatív hozzáállás az nem személyes élményen alakul, inkább tudáshiányon. Tehát ha valaki már elkezdi megismerni a témát, a fajt, a fajnak a problémáit, akkor sokkal kevésbé tartja ezt egy elvetemű dolognak, hogy vannak emberek, akik egy mérges kígyófaj megőrzésén munkálkodnak.
Egyébként határon átnyúló program volt, tehát amiben együttműködtek mondjuk Romániával, mert ugye Erdélyben sokáig kipusztultnak hitték a rákosi viperát, de a 2000-es években újra felfedezték 4 kisebb állományát.
Igen, az erdélyi kollégákkal együttműködtünk, és most is valamilyen szinten együttműködünk velük. Ugye Erdélyben a újonnan megismert állománynak a területére ők is írtak egy LIFE projektet, ami ilyen financiális okokból kifolyólag, de egy ilyen kicsit ilyen felemásra sikerült. Egyik oldalról értek el eredményeket, másik oldalról nem tudták teljesen végigvinni azt a vállaláscsomagot, amit abba a projektbe maguknak kitaláltak. Az a helyzet, hogy Erdélyben a mai napig ezek nagyon veszélyeztetettek, ezek az állományok, pont ilyen uniós agrártámogatási problémákra visszavezetően én magam tapasztaltam, és sajnos hát most is úgy érzem, hogy ennek napi szinten megvan az esélye, hogy bizonyos gyepterületeket, ahol előfordul ez a kígyó, egyszerűen kiszántanak. Ez pusztán arra vezethető vissza, hogy a szántóföldi művelésre nagyobb támogatást lehet kapni, és hogyha a telekkönyvi kivonatokban ez a terület szántóként van beazonosítva, akkor ha egy ilyen cég, aki ebbe utazik, fantáziát lát benne, akkor egyszerűen nem habozik és kiszántja, és ez megtörtént. Úgyhogy az erdélyi állományok szerintem veszélyeztetettebbek jóval, mint a magyarországi állományok, de az is igaz, hogy még ott mindig vannak olyan területek, ahonnan újabb és újabb helyekre előkerülhet a kígyó, vagy most is van rá példa, hogy újabb területen megtalálták kollégák. Tehát benne van a potenciál, hogy ott egy nagyobb élőhely együttesben is megtalált ez a faj, de továbbra is úgy ítéljük meg, hogy nagyon veszélyeztetett állapotban vannak ezek az élőhelyek. Egyébként még a projekt más országokkal is együttműködik, tehát egy korábbi rástámogatási ciklusban Ausztriával is együtt dolgoztunk, ugyanonnan kipusztultnak tekintett a mai napig ez a faj. Annak a projektnek a vége nem az lett, hogy elkezdtük visszatelepíteni Ausztriába, de még ez előfordult idővel, hogyha mégis úgy ítélik meg az osztrák kollégák, hogy ennek minden aspektusát tudják kezelni. Adott esetben egyébként még más alfaja ennek a fajcsoportnak, ennek a réti vitaráknak. Horvátországban előforduló horvát kollégákkal működtünk együtt a monitorozásban, vagy például Franciaországban is volt egy LifeRect, ahol ott előforduló állományokra koncentráló projekttel együtt dolgoztunk, és volt tapasztalatcsere, és egyébként mai napig kapcsolatban vagyunk velük.
Egyébként még mindig az egyik legveszélyeztetettebb fajunk, mert ugye 74-ben védetté, 1988-ban fokozottan védetté nyilvánították, 1992-től pedig természetvédelmi szempontból a legkiemeltebb kategóriába tartozik. Természetvédelmi értéke 1 millió forint, ez továbbra is áll, tehát még továbbra is
a leg... Úgy szoktuk mondani, hogy az egyik legveszélyeztetettebb fajunk, mert most a utóbbi években itt a magyar szöcskeegér, vagy a földi kutyák taxonómiának köszönhetően vannak olyan szűk elterjedésű gerinces fajunk, amik lehet, hogy még ennél is kisebb túlélő állománya rendelkeznek, és akkor ilyen formában azért dobogósnak tekintjük továbbra is a Rákosi-tere.
Ugye az erdélyi helyzetet mondta, Magyarországon az utóbbi években előfordult szándékos károkozás a Rákosi Vipera kapcsán?
Hát az elmúlt években nincs tudomásunk róla, de 15 év távlatában volt egy olyan konkrét eset, amikor egy román pásztor agyonütött egy Rákosi Viperát, pont egyébként a természetvédelmi őr jelenlétében Magyarországon, és akkor ebből lett feljelentés, és én úgy tudom, hogy ezt az ember végül 3 millió forint pénzbüntetésre ítélték, és kiutasításra került. Nem tudta megfizetni a büntetést. Igazából, ami Erdélyben van, azért az egy jellemző jelenség, hogy ott a közgondolkodásban az van benne, hogy ami kígyó alakul, de inkább a vipera alakul, azt jobb agyonütni. Tehát ez ott egy, sajnos ez egy jellemző probléma. Ez abból is fakad, hogy ugye a Rákosi viperán kívül viszonylag gyakran és sok helyen megtalálható a keresztes vipera, és bizonyos helyeken meg a homoki vipera is előfordul, tehát a erősebb mérgű viperafajok is jelen vannak, és az emberek rettegése, ez ilyen generációkon átívelő dolog, azt eredményezi, hogy mondjuk a pásztorok főleg azok ezeket az állatokat, ha tehetik, megölik.
Ennyire gyilkos a mérge a Rákosi viperának?
Egyáltalán nem az, nagyon enyhe mérgűnek tekintjük. Igazából egy felnőtt szervezetet, egy marás szinte nem okoz komolyabb problémát, általában lokálisan dúzzanatot okoz, ami természetesen fájdalmas, de egy néhány nap alatt, vagy max. Egy hétig tartó tüneteket okoz, és maradéktalanul gyógyul, tehát semmilyen ilyen maradandó szövetkárosodást nem okoz a mérge, ami más fajoknál előfordulhat.
És hát az is ritkán fordul elő, hogy mondjuk mi laikusok találkozunk egy rákosi viperával.
Igen, hát a rákosi vipera előfordulási helyei olyan gyepterületek, amik általában védett, de legtöbbször akár fokozottan védett státuszúak, és nem turisztikai desztinációk, tehát nem nagyon jellemző, hogy ott túraútvonalak vezetnének el. Igazából a helyi gazdálkodókra se jellemző, hogy két lábon közlekednek általában, hogy munkagépbe ülnek, vagy autóba, tehát hogy nagyon ritka, hogy csak úgy találkozik valaki egy rákosi viperával, általában akik találkoznak vele, azok célzottan vagy őt keresik, vagy az élőhelyén végeznek valamilyen felmérést, és akkor így kerül szem elé ez a rejtőzködő kígyó.
De egyébként ugye a keresztes viperát említette még, tehát Magyarországon a keresztes viperán meg a rákosi viperán kívül él más kígyó?
Nem, tehát ez a két viperafajunk van Magyarországon. Köznyelv az néha ugye a rákosi viperának van a parlagi vipera elnevezése, ami az 50-es években vált kötelezővé, hogy elkerüljék Rákosi Mátyásra nézve kedvezőtlen ítélt hatásait. Ezen kívül a népnyelv néha nevezi homoki viperának, mert a homokhátságon is előfordul, tehát így ez inkább egy ilyen megtévesztő elnevezés, mert a homoki vipera az egy tőlünk délebre előfordul nagyobb testű viperafaj, ez a vipera amodites, de a népnyelv néha így. Igazából, ha valaki szeretné megismerni, akkor ugye van ez a honlapunk, a rakosivipera.hu, van egy Facebook oldalunk, ahol gyakrabban adunk közre projekttel kapcsolatos híreket, és van egy YouTube csatornánk, ami szintén Rákosi Vipera elnevezéssel, ott álltuk is filmeket, meg lehet ingyen nézni. és hát ha bárki érdeklődik, akkor előzetes bejelentkezéssel lehet látogatni hozzánk a Rákosi Fera Védelmi Központba, de most ilyenkor téli álmot aludnak a kígyók, úgyhogy ez igazából tavasztól esedékes április végétől májustól.
És meg lehet nézni őket állatkertekben is, hiszen szabadtéri bemutató van a Szegedi Vadasparkban, állandó kiállítás a Schönbrunni állatkertben és Mérgesház a Fővárosi Állat és Növénykertben, ahol láthatók.
Igen.
Igen, hát ugye ez az oktatás és a szemléletformálásnak a nagyon fontos eszközei és részei.
Igen, és van ugye az a három szériából álló vándorkiállításunk, ami a Rákosi Vipera Védelmi Programot mutatja egy ilyen könnyen felállítható rollapokon. Ezt lehet igényelni, ingyen biztosítjuk, és ha még valakinek szüksége van rá, akkor akár kiegészítőre előadást is tartunk. Erre vagyunk mi, meg a nemzeti parkoknál is vannak projekten alkalmazott kollégák, akik ezt végzik, ezt a tevékenységet. Plusz a Madártan Egyesületnél még ezen felül is vannak hazai képért és hüllőfajokat bemutató vándorkiállításaink, amit szintén lehet igényelni itt a hazai békákra, külön a hazai kígyókra és a hazai gyíkokra, valamint külön egy a farkas tépőkre szakosodott kiállításunk így járja az országot.
És egyébként a YouTube csatornán mindent láthatnak a Rákosi Viperáról? Tehát akár egy monitoringozást, a jeladóval való felszerelést, mindent?
Most a YouTube csatornánk az az évtizedes természetvédelmi programban keletkezett videóinkat tartalmaz, de most is gyártjuk az újabb és újabb tartalmakat, úgyhogy nagyjából törekszünk arra, hogy a aktualitásokról, vagy a projekt érdekesebb elemeiről rövid filmeket, vagy akár hosszabb lélegzetvételmű teljes projektet bemutató kis filmeket készítsünk.